Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök szerint az Európai Unió azt akarja, hogy mi is háborúba menjünk, éppen ezért ukrán barát és Brüsszel barát kormányt szeretnének Magyarországon, de ők ezt nem fogják engedni. Orbán Viktor tusványosi beszédében fontos szerepet kapott a háború. A miniszterelnök beszélt arról, hogy szerinte nem lehet megmondani, hogy lesz-e világháború, de Trump elnök kiválásával csökkent ennek az esélye. Emellett arról is beszélt, hogy az Európai Unió eldöntötte, háborúba megy, és akkor is támogatja Ukrajnát, ha az Egyesült Államok kiszáll. Ezzel szemben Magyarország úgy döntött, hogy nem megy háborúba, és nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, tette hozzá. A miniszterelnök azt is kifejtette, hogy szerinte az Európai Unió azt akarja, hogy mi is háborúba menjünk, éppen ezért ukrán barát és Brüsszel barát kormányt szeretnének Magyarországon. Mi pedig eldöntöttük, hogy se a Tiszát, se a DK-t nem engedjük kormányra, mert azt akarjuk, hogy Magyarországnak békepárti és nemzeti kormánya legyen, fogalmazott Orbán Viktor. A magyar kormány elfogadta a külhoni ösztöndíj rendszer teljes átalakításáról szóló előterjesztést. A résztvevő hallgatók létszáma 40%-kal nő, és a 2030-ig rendelkezésre álló forrás 700 millióról 1,8 milliárdra bővül, jelentette be Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Tusnádfürdőn. Az államtitkár elmondta, megerősítik a Makovec programot, amely a Kárpát-medencei magyar egyetemek közötti kapcsolattartást szolgálja. Emelni szeretnék a Collegium Talentum programban résztvevő doktori ösztöndíjasok számát és a támogatási összeget egyaránt. Változásként említette, hogy amikor magyarországi tanulmányokat folytat egy külhoni fiatal, akkor az adott régió egyetemeihez mérten támogatnák, azaz az a prioritás, hogy ha elérhető egy képzés a külhoni egyetemen, akkor ott tanuljanak a fiatalok. Elvárásként jelenik majd meg a magyarországi tanulmányokat követő visszatérés a szülőföldre, fogalmazott. Szinte valamennyi európai nemzetállam jelentős szigorításokat vezet be az illegális migránsokkal szemben, kezdve a külső határok lezárásától a kitoloncolások és a családegyesítési szabályok szigorításáig, illetve a készpénzellátás megszüntetéséig, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György a belügyminiszterek tanácsülésével kapcsolatban elmondta, most járt le egy határidő. A tagállamoknak a tavaly elfogadott migrációs paktum vállalásait kellett megküldeniük az Európai Unió központjának, és a 27 tagállamból mindössze 9-en tettek eleget annak, a többiek nem. Mi sem, mert nem tartjuk indokoltnak és szükségesnek, mondta. Hozzátette ugyanakkor, ez egy világos beszéd az európai migrációs helyzetet vizsgálva. Kiemelten fontos a védekezés a fertőző állatbetegségek ellen, hiszen így tudjuk megóvni az állatállományt. Több súlyos betegség is megjelent Európa déli részén az elmúlt időszakban. A megnövekedett kockázat miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter. A tájékoztatás szerint Horvátországban az afrikai sertéspest is és a lépfene, még Törökországban a ragadós száj és körömfájás okoz kihívást a gazdálkodók számára. A közlemény szerint a következő hetekben további szigorítások is várhatók. Sport. Az MTK Budapest mindenben megállapodott az angol labdarúgó másodosztályban szereplő Portsmouth FC-vel Kosznowski Márk átigazolásáról, így a 23 éves középpályás a Szigetországban folytatja pályafutását. A fővárosiak közleményükben kiemelték, hogy a Sándor Károly labdarúgó akadémia neveltje másodszor szerződik külföldre, korábban az U19-es bajnokcsapat tagjaként igazolt a Pármához, majd a szériében is bemutatkozott. Onnan tért haza 2021 nyarán az MTK-hoz, amelynek színeiben előbb debütált az NBA-ben, majd folyamatosan fejlődve alapemberré vált. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában több órás, jellemzően szűrt napsütés valószínű, és az ország döntő részén csak kis valószínűséggel fordulhat elő csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 40 fok között alakul. Nyugaton és északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, míg délkeleten a legmagasabb értékeket. Késő estére 20 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szemed, amikor te rám néztél, mélyült a szemed. Van-e ilyen rám nézés, milyen, hogy lehet ilyen? Vártál, hogy mi legyen, aztán elfordult én tőlem a fejed. Mert mintha szégyelnéd gyorsan lecsukott szemed.
Úgy mentem el, mert akkor megláttam, hogy nem vagy egyedül. És az a nő várja, hogy vidd el táncba, mert zene.
Hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 111 évvel ezelőtt, 1914. július 28-án, pontosan egy hónappal azután, hogy a szerb Gavrilo Princip Szarajevóban merényletet követett el az osztrák-magyar trónörökös Ferenc Ferdinánd ellen, az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, és ezzel kezdetét vette a nagy háború. A kortársak ugyanis így nevezték az első világégést, amelyben a központi hatalmak csaptak össze az Antant erőivel. A német császárság és az osztrák-magyar monarchia uralkodói bíztak a gyors, pár hónapon belül bekövetkező katonai győzelemben és a minimális veszteségben, ám az események másképp alakultak. Az első világháború 4 esztendőn át tartott, összesen több mint 15 millió ember életét követelte, a hadisebesültek száma pedig meghaladta a 21 milliót. A Ferenc Ferdinánd elleni merénylet után összehívott koronatanácsban már a hadüzenet kérdése volt a központi téma, melyet egyetlen ellenszavazat gróf Tisza István magyar miniszterelnök tiltakozása mellett a megjelent vezetők szinte mindannyian támogattak. A hadüzenet nyilvánvalóan magában hordozta egy általános háború kockázatát, mivel Oroszország nyíltan támogatta Szerbiát. Második Miklós birodalma mellett pedig ott állt az Antant, tehát a Nagy-Britannia és Franciaország is. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban dr. Bartók Béla történész, egyetemi docens beszél a merényletet követő eseményekről, különös tekintettel Tisza István szerepére. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Megsértették Ausztriát, személyesen az uralkodó családot, ezt nem lehet válasz nélkül hagyni. Tehát valamiféle elégtételre van szükség. Az, hogy milyen ez elégtétel, mekkora árat fizessenek a szerbek, ezt Bécsben kellett eldönteni. Hiszen volt ilyen, ugye korábban különböző anarchista merényletek esetében, hogy általában magányos merénylőről beszéltek, amikor ugye Erzsébet királynét is meggyilkolják Svájcban, egy olasz merénylő, akkor ebben nincsen diplomáciai bonyodalom, nincs ebből karcsörtetés, nincsen fenyegetés, nincs ultimátum, bár tudjuk, az osztrák-olasz kapcsolatok egyáltalán nem voltak felhőtlenek első világháború előtt. Tehát egyáltalán mindig a politikusokon múlik, hogy mennyire magányos merénylőről beszél, mennyire egyéni akcióról van szó, vagy pedig, hogy mennyire akarják kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket. Hogy most hogyan viszonyuljanak, és mi az, ami merénylőnek a személyiségében számít. Az, hogy milyen származású, hol járt iskolába, milyen szervezetnek volt a tagja. És ugye ez volt a szerb nemzetisége, és a szerb kapcsolata jöttek kapóra a bécsi vezérkarnak ahhoz, hogy valami nagyon határozott és nagyon agresszív módon reagáljanak erre az eseményre. Tehát annak ellenére közben még nem rázta meg különösebben Ferenc Ferdinánd halála, ugye Konrád von Hötzendorf, vezérkari főnök, elérkezettek, látta az időt, ugye Szerbiával való leszámolás. Hát őt a héják közé sorolhatjuk, a háború pártiak közé, aki ugye már, mint az öreg Kátó Rómában, aki ugye Kartágó elpusztítását hangoztatta mindig a szenátusi beszédében éveken keresztül. Konrád von Hötzendorf is elmondhatta volna mindig az öreg császárnak, hogy javaslom továbbá Szerbia elpusztítását évről évre, vagy hónapról hónapra. Ő most úgy gondolt, hogy itt az ürügy, itt az alkalom, meg kell támadni Szerbiát, az osztrák hadsereg felkészült, hadgyakorlat sikeres volt, több mint 100 000 katona állomásozik Boszniában, a szerb határon, át kell kelni a Drinán, és azonnal meg kell támadni Szerbiát. Ugye ez most felveti azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha valóban ilyen gyorsan reagál Ausztria. Hiszen ugye egy hónapig tartott a húzavona, és a szövetségi rendszerek tagjai, ha nem is kényelmesen, de lassan fel tudtak készülni a háborúra, bár ugye sokan csak a hónap végén kezdenek mozgósítani, de előkészítik megfelelően a háborút. Az egy hónapos időhúzás, vagy egy hónapos halogatás, ez mindenképpen sok egy ilyen háború megindításához. Tehát van ideje az ellenfélnek szövetségeseket keresni, felkészülni háborúra, politikailag, vagy anyagilag is, hogyha erről van szó. Tisztelés, amikor meghallotta a merénylet hírét, Pestre, aztán Bécsbe sietett, és megpróbálta mérsékelni itt a háborús hangokat, mert a vezérkari főnökhöz a külügyminiszter is csatlakozott, Bertolt Gróf, aki szintén úgy gondolta, hogy a németek szilárdan Ausztria mögött állnak, és valóban kemény választ kell adni erre a tragédiára. Tisza azonban úgy gondolta, hogy nincs itt a kedvező alkalom, és még most június végén vagyunk, és tulajdonképpen Tiszának az álláspontját heteken keresztül ez jellemzi, hogy a merénylet nem megfelelő ürügy Szerbia megtámadására, nem is beszélve arról, hogy a Balkánon a monarchiának még nincsenek megbízható szövetségesei. Tisza látta azt, hogy Szerbia egyértelműen szemben áll Bécsel, illetve magyar területeket követel, no, de akkor ki lesz az a balkáni állam, amelyet esetleg ugye föl lehet sorakoztatni Szerbiával szemben. Romániára és Bulgáriára gondolt maga Tisza is. Románia felől nem volt nyugodt, mert tudta azt is, hogy Bukarestben erdélyi, meg parciumi, meg bánsági román területekről álmodnak, és attól félt, ez később ki is fejti majd a júliusban az első koronatanácson, vagy összevont minisztertanácson, hogy attól fél, hogyha Ausztria-Magyarország megtámadja Szerbiát, akkor Románia hátba fog bennünket támadni. Ez nem történt meg 14-ben, 15-ben, de volt alapja a félelemnek. Ugyanakkor az is világos volt még, hogy Bulgáriát nem sikerült Bécs mellé állítani. Ugye mondtam, hogy ez másik Balkán háborúban, hogy összefogtak Bulgária ellen szomszédai, ugye Macedónia miatt, súlyos vereséget szenvedett, elszigetelődött, és ez lesz majd az, ami majd a német-osztrák oldalra állítja. De 14 nyarán még ez az osztrák-bolgár szövetség még nem volt szilárd. Tehát Tisza arra hivatkozott, hogy addig, amíg Balkán félszigete nincs Ausztriának, Magyarországnak szilárd szövetségese, addig nem szabad erőszakkal föllépni Szerbiával szembe. Nem is beszélve arról, hogy attól félt, hogy esetleg ugye Szerbia legyőzése után akár észak-szerbiai területeknek a Magyarországhoz történő csatlakozásával növekszik Magyarországon belül a szláv nyelvű nemzetiségnek az aránya. Ez a magyarok kárára. Tehát ezt mindig hangoztatta Bécsben, meg Pesten is Tisza, hogy szó sem lehet arról, hogy a Szerbiát meg is támadjuk és le is győzzük, hogy szerb területeket csatoljanak Magyarországhoz, mert az etnikai viszonyokat tovább rontaná. Mondtam, hogy Bécsben voltak háborúpártiak, a vezérkari főnök és a külügyminiszter, voltak úgymond békepártiak, bár ugye Szerbiát nem kedvelte a politikusok többsége, és ez a háború pártiak Berlintől kértek segítséget. Tudták azt, hogy a császári Németország rendkívül elszánt, hogy a hadserege fantasztikusan erős és képzett, és a külügyminiszter a titkárát Berlinbe küldte, ahol tulajdonképpen azt mondták, hogy most vagy soha. Itt a kedvező alkalom, gazdaságilag, katonailag fölkészültek a háborúra, és le tudnak számolni akár az egész Antant szövetséggel is. Ugye megvolt a bizonyos Blitzkrieg, a világháborús terv, Schlieffennek a koncepciója alapján, ami azt jelenti, hogy a német hadsereg képesnek tartotta magát arra, hogy hetek alatt legyőzze Franciaországot, amíg a hátában, Kelet-Európában a monarchia vagy kisebb csapatai feltartóztatják a cári Oroszországot. Hát az másik kérdés ugye, hogy a monarchiának meg kellett osztani csapatait. Ha csak az oroszok ellen kellett volna harcolni a monarchiának 1914 őszén, akkor talán ekkora veszteségé nem lettek volna. Nem győzhetett volna akkor sem a monarchia serege Oroszországgal szemben, de ugye Szerbia ellen is kellett csapatokat küldeni. Több száz fő sereget Szerbia ellen kellett irányítani, a másik fejét pedig az orosz frontra. Tehát ez a szerb provokáció, szerbiai hadját, ez mindenképpen kedvezőtlen volt a monarchia nézve. Lehet, hogy ők is egy olyan villámháborúban gondolkodtak Bécsben, hogy villámgyorsan hetek alatt legyőzik, elfoglalják Szerbiát, Belgrádot, és utána befolyásuk alá vonják. Minden esetre az biztos, hogy egy olyan kormányt akartak Belgrádban hatalomra juttatni, amely osztrák barát politikát, és nem pedig orosz barát, vagy francia barát politikát folytat. Ezzel tulajdonképpen megelégedtek volna Bécsben, csak hát ugye a szövetségi rendszer és diplomácián nem ez a logikája. Így tekintve azt is, hogy ugye ez egy kölcsönös segítségnyújtási szerződés volt, rendkívül szövevényes volt, és nyílt titok volt, hogy Szerbia mindenkor számított cári Oroszország támogatására. Mondhatjuk úgy is, hogy gyakorlatilag Tiszát félrevezették, becsapták a minisztertanácson. Ugye a magyar miniszterelnök egyedül képviselte a magyar érdekeket Bécsben. Ott volt vele szemben az osztrák külügyminiszter, a vezérkari főnök, az osztrák miniszterelnök. Ez egy szűkkörű társa, ott volt a flottának a parancsnoka, és a többség meggyőzte őt, hogy nyugodjon meg, nem lesz semmi negatív következmény Magyarországra nézve. Biztosítékokat adtak Tiszának. Azt is felvetette még Tisza az első közös minisztertanácson, amikor már az ultimátumról tárgyaltak, mert már július 8-án a német támogatás hatására eldöntött tény volt, hogy ultimátumot egy teljesíthetetlen követelést kell átadni Szerbiának, amit ha visszautasít, meg lehet indítani a katonai hadműveleteket. Na és Tisza még attól is félt, hogy esetleg Erdélyben román zavargások robbannak ki, hogyha elindul a Szerbia elleni hadjárat. Akkor megígérte a vezérkari főnök Tiszának, hogy Erdélyben lesznek majd tartalékos katonai alakulatok, lesz csendőrség is, nyugodjon, mert nem lesznek zavargások, meg tudják akadályozni esetleg a román támadást is a Kárpátok felől. Az a másik kifogása pedig az volt Tiszának, hogy hallani sem akart ezekről a bizonyos területi változásokról. Annyit tettek hozzá, hogy bizonyos kiigazításokra lehet, hogy szükség lesz, bizonyos túlparti területeket, városokat Magyarországhoz kell csatolni, de egyetértettek abban, hogy nincsen szükség területi változásokra. Mondjuk nem biztos, hogy Bertolnak a valódi szándékát tükrözte, hiszen volt még egy-két olyan lépés a külügyminiszternek, ami mind a mai napig vita tárgya. Majd mindjárt rátérünk arra is. Végül is július 19-én újra összeült a minisztertanács, Tiszát folyamatosan győzködték, és ekkor adta be végleg a derekát, és rábólintotta hadüzenetre, amivel tulajdonképpen saját halálos ítéletét is aláírta, hiszen amikor 1918. október 31-én meggyilkolták, akkor ő lett a bűnbak az első világháború szenvedésekért. Egyébként meggyőződéssel, tehát nem csak kényszerből tette, úgy gondolta, hogy császári Németország, tehát mind politikailag, mind gazdaságilag képes ezt a háborút megvívni. Ő nem a bécsi politikusokban bízott, nem az öreg császárban bízott, aki nagyon tisztelt, hanem sokkal inkább bízott a német császárban és német hadvezetésben. Voltak fenntartásai, elvi fenntartásai. Tehát őt meg kellett győzni, az elvek embere volt, és ugye az utóbbi években most van kibontakozóban egy Tisza István kultusz, és ezt a háborús felelősség kérdését nagyon sok oldalon tárgyalják. Az biztos, hogy el kell ismerni, hogy rajta kívül komoly politikus nem emelte fel szavát hadüzenet ellen. Az meg, hogy beleegyezett és rábólintott, az pedig talán inkább annak a nyomásnak nevezhető, ami valóban ráhárult heteken keresztül. Közvetlen munkatársai részéről is állandóan megkeresték, beszéltek vele, tárgyaltak vele, vitatkoztak vele, hogy nincs mitől félnie. Képes az Ausztria-Magyarország legyőzni Szerbiát, és ebben nem lesz súlyos következményei. És így július 19-én megszületett az egyhangú döntés, ő is megszavazta az üzenetet. 23-án adta át az osztrák nagykövet az ultimátumot Belgrádban a kormánynak, és 25-én már válaszolt is a szerb kormány. Nikola Pašić, szerb miniszterelnök általában elfogadta érdekes módon az osztrák követeléseket, amelyek ugye azt tartalmazták, hogy keressék meg és büntessék meg a Szerbiában menekült merénylőket, illetve cinkostársaikat. Mert nem fogtak el mindenkit, aki ugye részt vett a merényletben. Egy dolog volt, ami a szerb miniszterelnököt aggasztotta, vagy nem volt hajlandó beleegyezni, az, hogy nem engedte a szerb kormány, hogy Szerbia területén az osztrák rendőrség korlátlanul nyomozzon. Ugye mi azt jelentett volna, hogy bárkit kihallgathatnak, bárkit letartóztathatnak, ez ma is ugye súlyosan sérti ugye a egyes államok függetlenségét. Ugye még szövetségesek között is van ebből vita, hogy egy nagyobb szövetséges, a kisebb szövetségesnek mennyire korlátozhatja az önállóságot és a függetlenségét, nem még ilyen egymás ellenséges viszonyban lévő államok esetében. És akkor most jön a Bertolnak a szerepe, mert 25-én, amikor megjött a szerb válasz, tehát egy kivételével elutasítják a követeléseket, 10 pont volt, ha jól emlékszem, és 9-et elfogadtak a szerbek, és hajlandók voltak segíteni az osztrák hatóság munkáját. Egy követelésen múlott az egész, de általában az ultimátumokat úgy szokták megfogalmazni, hogy ne lehessen ezt elfogadni. És azt mondják történészek egyrésztről, hogy ettől még el lehetett volna tekinteni a hadüzenettől. Viszont Bertold külügyminiszter valahogy másképpen tálalta a dolgot az öreg császárnak. És ezek után tulajdonképpen 28-án adták át a hadüzenetet végre, és a császár ugye mindent meggondolt, mindent megfontolt, kiáltványt adott ki a népeihez, monarchiának a nemzetiségeihez. És július 28-án ez a hadüzenettel az osztrák-magyar monarchiának a Szerbiához nyújtott hadüzenetével elkezdődött a háború, bár a mozgósítás Magyarországon már 25-én elkezdődött, tehát már a visszautasítás napján látszott, hogy ebből harcok lesznek, vagy fegyveres összeütközésre fog sor kerülni. Ami még érdekes, itt július végén talán még egy-két mondat belefér, hogy 30-án, tehát 2 nappal hadüzenet után kitört valamiféle tömeghisztéria, mert az élelmiszer árak hirtelen megugrottak. Például a kenyérnek a kilónként ára 19 fillérről 22 fillérre emelkedett. Igaz, hogy 3 nap múlva csökkent, de az, hogy valamiféle spekulációs hangulat alakult, ez egyértelműen nyilvánvaló. Július 31-én az Oroszország is kezdett mozgósítani, na erre nem számítottak, különösen Berlinben, hogy igen, hamar elkezdi a felkészülést a háborúra, majd a cári Oroszország. Augusztus 1-én kezdett csak Németország mozgósítani, tehát egy nappal később, és ekkor adták át a német hadüzenetet is Oroszországnak. Szerintem ezek a legjelentősebb hadüzenetek, amelyek mind a monarchia, mind pedig Németországnak a sorsát befolyásolták az első világháború idejére.
hangzott műsorunkban az első világháború kitörését megelőző egy hónap eseményeiről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, adásunkban a Miskolcon megtartott holokauszt mártírok napi megemlékezésre látogatunk el. Az avasi izraelita sírkertben megtartották a 81. holokauszt mártírok napi megemlékezést, amelyen részt vett a Miskolci Zsidó Hitközség és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége is. A megemlékezésen Dajcs Miklós, a Miskolci Zsidó Hitközség elnöke, és dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelt emlékező közönség és meghívott vendégeim! Azért vagyunk jelen, hogy tisztelegünk 1944-ben elhurcolt mártírjaink emléke előtt megmutassuk, nem ismételhettük meg a 81 évvel ezelőtt történtett események. Megemlékezésünk Miskolcról és környékéről elhurcolt 17-18 ezer zsidó hittestvérünk. 1944 márciusától kötelező volt a sárga csillag viselése. Áprilisban kezdődött a gettósítás. Majd júniusban kezdték felszámolni Miskolc Arany János utcai gettót, és gyalog hajtották át a jogaiktól, mindentől megfosztott, elcsigázott öregeket, betegeket, gyerekeket. Legyengült embereket a téglagyárba, ahonnét elindították június 11-én a halálvonatokat a Magyar Állam vasutak. A marhavakonjait Auschwitz-Birkenauba. Szisztematikusan gonosz terv alapján először erőteljes zsidó férfiakat vitték fegyvertelen munkaszolgálatba golyófogónak. Azzal a szándékkal, hogy soha ne térjenek vissza. Ezek után könnyű volt az itthon maradt időseket és gyerekeket minden ellenállás nélkül külföldi haláltáborokba deportálni. Már a gyötrelmes utazás során többen meghaltak a levegőtlen zsúfolt vagonokba, de akik túlélték az utazást, még nem eszméltek fel sem, már is egy szelekció vált rájuk. Innen pedig legtöbben egyenesen a gázkamrába kerültek. Ezeket a tényeket sokan elmondták, és el fogják mondani különböző megemlékezésen. De nem lehet elégszer mondani, nem lehet elfelejteni azokat a szörnyűségeket, amik a Shoah alatt történtek. Engedjék meg, hogy röviden megosszam önökkel az alábbi időkben Magyarország holokauszt emléknapján számos fiatal látogat el a nagy felújításra váró zsinagógánkban és múzeumokban. Közülök többen megkérdezték, hogyan történhetett meg a 20. század közepén több százezer, az majdnem 600 ezer magyar zsidó deportálása. Ezt sem tudjuk megmagyarázni. De azt tudjuk, hogy soha többé ne történhessen meg. Mindig megrendít, amikor arra gondolok, milyen sajátos temető állunk most. Elődeink közül sokan Auschwitz-Birkenau lelték halálukat. Itt az emlékfalon feltüntetett nevük alapján őrizzük emlékeiket. Egyre kevesebben vannak már a túlélők közt, akik el tudják mondani a történteket. Nagyon oda kell figyelni rájuk, és meghallgatni őket, emlékeztetni az embereket, hogy soha nem felejthetjük el a holokauszt borzalmait. Elmondjuk, hogy az elmúlt időszakban hitközségünk múzeumát egyre több zsidó, nem zsidó fiatal látogatta iskolai programokon keresztül. Ezáltal megismerkednek a holokauszttal és a zsidó hagyományokkal. Végezetül köszönöm, hogy az itt megjelenő polgári és egyházi vezetők elfogadták meghívásukat, és megtisztelték jelenlétükkel megemlékezésüket. Köszönöm szépen!
Kedves hittestvéreim, hölgyeim és uraim! Nehéz szívvel állok itt önök előtt, mert a gyász és a hiány nem halványul az idő múlásával. Bármennyire is fájdalmas, és emberként kötelességünk emlékezni, és zsidóként nem csak az emlékezés feladatunk, hanem az emlékeztetés felelőssége is ránk hárul. Emlékeztetnünk kell mindenkit arra, ami történt itt, ebben az országban, és ebben a városban is. Arra a gyalázatra, amely a 20. század 30-as, 40-es éveiben zúdult a magyar zsidóságra. Arra a korszakra, amelyben őseinket gettóba zárták, majd haláltáborokba deportálták, ahonnan csak oly kevesen jöttek vissza. Összejöttünk ma itt a temetőben Miskolci hittestvéreink deportálásának 81. évfordulóján, hogy közösen hajtsunk fejet és leroljuk kegyeletünket a Miskolcról elhurcolt nők, gyermekek és idős emberek munkaszolgálatra kényszerített férfiak emléke előtt. Rájuk emlékezünk, és rajtuk keresztül arra az 500 ezernél is több magyar zsidó áldozatra. 500 ezer ember. Felfoghatatlan szám. Felfoghatatlan veszteség. Alig ha van közöttünk valaki, aki lelki szemei előtt meg tudna jeleníteni ekkora embertömegeket. Képzeljük el egy katasztrófát, amely eltörölné Miskolc teljes lakosságát, a csecsemőktől az aggastyánokig. Belegondolni is szörnyű egy ilyen mértékű tragédiába. A vészkorszaknak több mint háromszor ennyi áldozata volt. Ekkora űrt hagyott maga után Magyarországon a holokauszt. Mártírjaink emléke nem halványulhat. Ők még a gettósítás kezdetén is hittek benne, éppen úgy, mint sorstársaik országszerte, hogy velük nem történhet meg ugyanaz, ami más országok zsidó közösségeivel megtörtént. Hittek Magyarországban, a közösségük erejében, munkájuk és erkölcsi tartásuk által nyújtott védelemben. Csalódniuk kellett. Nem számított az évszázados virágzó együttélés, az első világháborúban elesett 176 miskolci zsidó halott. Nem számított az a rengeteg munka és erőfeszítés, amit a zsidó közösség a város fejlődésének érdekében fejtett ki. Mindent felülírt az elvakult gyűlölet és a mohóság. Mohóság, amelyel el lehetett venni a zsidók vagyonát, házaikat, amelyel el lehetett kobozni a város 807 zsidó tulajdonú üzletét, ipari vállalkozásait, az ügyvédi irodákat, orvosi rendelőket. A városban az Arany János utca környékére 600 lakásba zsufoltak be több mint 10 000 embert. A gettósítás május 20-án fejeződött be, ezek után a területet lezárták, innen csak különleges engedéllyel léphettek ki a bezárt szerencsétlenek. A miskolci és környékbeli zsidók bevagonírozási helye a Tatár utcai téglagyár volt. Ütlegelések közepette június 5-én ide terelték a gettó lakosságát, innen a környék zsidóságával együtt összesen 16.464 főt ötszerelvény szállította Auschwitzba. Az utolsó vonat napra pontosan 81 éve, 1944. június 15-én indult. A haláltáborból a miskolci deportáltak alig 1/5 tért haza. 1949-re a környező beköltözőkkel együtt is csupán 2000 zsidó maradt Miskolcon. Meggyőződésem, hogy önök számára, akik ma itt vannak, mindez közismert. Emlékezni jöttünk, nem egy újabb történelmi órára, nem új ismeretekért, hanem közös főhajtásért az áldozatok emléke előtt. Mégis fel kell idéznünk ezeket a tényeket, amikor a vészkorszakról beszélünk. A holokauszban ugyanis nem csupán több százezer zsidó élet veszett oda. A vészkorszak tragédiája nem csak az ő haláluk, nem csak a szeretteik elvesztése miatt megnyomorított sorsú túlélők szenvedése, nem csak a generációkon keresztül öröklődő mérhetetlen fájdalom rémülete. A holokauszt tragédiája az emberéletekre alapozó jövő, gyarapodás, virágzás elvesztése is. A hiány, amit a Soá okozott, és okoz ma is a magyarságnak, a magyar zsidóságnak, máig is érezhető, felmérhetetlen és számszerűsíthetetlen. Hiszen hogyan lehetne megszámolni, hogy mennyi mindent, hány anyát és nagyanyát, hány apát és nagyapát, hány szorvos kezet, hány tanárt, hány alkotó művészt, mérnököt, orvost, Nobel-díjas tudóst veszített Magyarország, melynek akkori politikai elitje és hatalmi gépezete gyermekeket, időseket és életerős embereket küldött habozás nélkül a halálba. Erre az egész országot sújtó tragédiára is gondolnunk kell ma, amikor a miskolci mártirok emléke előtt róljuk le kegyeletünket. Tisztelt emlékezők! Az idő múlása nem homályosíthatja el az emlékezetet. 8 évtized után is kötelességünk emlékezni és emlékeztetni. Különösen ma, amikor a világ egy része elfeledni látszik a II. Világháború tanulságait. A tanulságot, hogy a gyűlölet mindig antiszemitizmussal kezdődik, de ritkán ér ott véget. Ez a lecke, amelyet mindenkinek meg kell érteni. Mint ahogyan meg kell érteni, felismerni és átérezni azt a pótolhatatlan veszteséget, amelyet a vészkorszak jelent. Mert a holokauszt nem csupán zsidó közösségek tragédiája volt, hanem az egész nemzeté, az egész emberiségé. Olyan mély sebet ütött a történelem szövetén, amely máig nem gyógyult be. Éppen ezért megnyugtató érzés, hogy ma itt az avasi temetőben nem csak mi zsidók róljuk le kegyeletünket. A megyei jogú város vezetése, társegyházaink egyaránt képviseltetik magukat, jó akaratú hagyományőrzők is jelen vannak. Kulcsfontosságú ez az összefogás ma, amikor 8 évtizeddel a tragédia után ismét növekvő antiszemitizmus ellen kell felemelnünk a szavunkat. Hisz látjuk, hogy mi történik a világban, ahogy az előbb említettem, akár csak az elmúlt 2-3 napra gondolhatunk, arra háborúra, amely ugyan tőlünk távol történik, de megint zsidó életek pusztulnak, nem beszélve a 2 évvel ezelőtti október 7-i eseményekről. Igen, mert ha az emlékezet elhalványul, ha a gyűlölet újra hangot kap, ha a többség ismét hagyja és félrenéz, akkor újra megnyílhat az út a múlt sötétsége felé. Ezért nem csak emlékezni kell, cselekedni is. Felelősséggel, eltökéltséggel és a közösség iránti együttérzéssel. A múlt figyelmeztet, de csak a jelen tettei menthetik meg a jövőt. Nem hozhatjuk vissza, akiket elveszítettünk, de taníthatjuk a gyermekeinket tiszteletre, együttérzésre, az emlékezés fontosságára. Csak így van jövőnk, csak így van jövője az emberiségnek, benne a zsidóságnak és a magyar zsidóságnak is. Kedves hittestvéreim, tekintsünk körbe itt a temetőben. Gondoljunk mártírjaikra, azokra, akik Miskolcot tekintették otthonuknak, de nem áldatott meg nekik, hogy itt nyugodjanak. Azokra, akiknek sírjai, ha vannak egyáltalán szétszórva találhatók szerte a nácik által megszállt Európában. Csendesítsük el gondolatainkat egy pillanatra, és idézzük fel az emléküket. Erősítsen meg bennünket az eltökéltségünkben, abban, hogy az áldozatok és a túlélők leszármazottjaiként kötelességünk zsidóként megmaradni. 8 évtized múltán is kötelességünk továbbvinni az elődök által létrehozott helyi világból mindaz, ami tovább vihető és a magyarországi értékként felmutatható a következő nemzedéknek. Mi mindannyian tartozunk ennyivel a mártírok emlékének. Zichronam livracha, emlékünk legyen áldott. Thank you.
Most Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét és Barna Sándort, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökét hallják.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékező közösség! Amikor jöttem ide az avasi temetőbe, akkor szembe ötött számomra ez a kőtábla ott velük szemben, ne ölj! És mégis meg annyi, sok ezernyi név, sok ezernyi áldozat neve van a kőtábla alatt. Ez is egy szomorú mementója annak, hogy mivé lesz az ember, ha nem teljesíti az Úr parancsolatát, vagy éppenséggel nem szeretjük úgy felebarátunkat, én önmagunkat. Azért gyűltünk össze, hogy főhajtással emlékezzünk meg Miskolc zsidó közösségének áldozatairól, akik mártír halált haltak a világtörténelem egyik legsötétebb óráján. Azokról az emberekről, családokról, gyermekekről és idősekről, akiket 1944. júniusában erőszakkal elszakítottak otthonaitól, közösségüktől, városuktól, vagy végezetül attól, ami a legértékesebb, az élettől. Ez a hónap különösen fájó emlékezet idézett számunkra. 1944. májusára gettóba zárták Miskolc 10 000 polgárát, akik egyetlen egy dologban különböztek csak városunk többi polgárától. 1200 család, akik ebben a városban éltek, akik ezért a városért éltek. Aztán a miskolciakat a vidéki zsidó közösségek tagjai követték. 81 évvel ezelőtt számukra a vasgyári téglagyár udvara vált a pusztulás várótermévé. Miskolc büszke arra, hogy a kisebbségi nemzetisége mind a mai napig részesei annak a szövetnek, ami ma is az együtt élő közösségét jelenti városunknak. Pontosan ezért, ami akkor történt, elfelejthetetlen, megbocsáthatatlan és felfoghatatlan. Olyan sebet jelent, amelynek nyomát nem csak a város vagy egy nemzet, hanem az egész világ viseli. Nyomát, ki annak, amit kivágtak belőle, mi mások a bűnjelét, mint ahogy az Káin viselte, a szégyenét, amit az testvér ellen követett el. Nem hagyhatjuk, hogy még egyszer ilyen megtörténjen. A világot alkotó szövetből egy egész szálat akartak kiégetni, alkotó elemét a kultúrának és a hitnek. Mérhetetlen és megmagyarázhatatlan, érthetetlen és megbocsáthatatlan, mert minden élet érték, mert minden élet szent. A mai megemlékezésben a fájdalmon túl mégis helye kell legyen a reménynek. Annak az akaratnak, hogy soha nem feledjük, hogy soha nem engedjük megismétlődni. A mi felelősségünk, hogy a jövő nemzedékei is megismerjék az igazságot. A mi kötelességünk, hogy megőrizzük az emlékezetet, és építsük tovább azt a sokszínű, egymásra figyelő közösséget, amelyben nem a származás, nem a vallás, hanem az ember méltósága a legfőbb érték, ahol az egymással való közösség vállalása a kulcs. Ma és most nem csak gyászolunk és emlékezünk, hanem tanulságot is teszünk. A történelem ugyanis nem hallgatható el, és az áldozatok nevét nem fedheti be a feledés pora. Mindannyiunk kötelessége, hogy a csendet emlékezéssé, az emlékezés pedig felelősséggé formáljuk. Köszönöm, hogy Miskolc megyeugó város vezetése nevében itt lehetek önökkel, és köszönöm, hogy ma együtt emlékezhetünk.
Kedves emlékező testvéreim, református lelkipásztorként mély tisztelettel és veletek együtt gyászoló szívvel vagyok ma itt. Nehéz szavakat találni ezen a szent helyen, ahol a föld a szenvedés némaságát őrzi. Az avasi temetőben állva nem csak egy történelmi tragédiára emlékezünk, hanem azokra az emberekre, akik egykor éltek, szerettek, hittek, de akiket elpusztított a gyűlölet. Nyughelyén azoknak a lelkeknek, akiknek a történetét gyakran elhallgatták koruk előtt. Ma megtörjük a csendet. Jól ismert Joel próféta szavaival, mondjátok el fiaitoknak, és fiaitok is mondják el fiaiknak, és azok is a következő nemzedéknek. És rám bizatott, hogy tovább mondjuk, amit nem szabad elfelejteni, nem bosszúval, hanem őszinte fájdalommal, nem a haragtól vezérelve, hanem felelősségtől vezérelve. A holokauszt, az elesettek emléke nem csak zsidók emléke, hanem emberi emlék. Egy seb, amely mindannyiunkat megérint, akik hiszünk a méltóságban, az igazságosságban. Nem tudjuk megérteni a holokausznak borzalmait, a proféta nem is erre kér, hanem arra, hogy beszéljétek el. Mert az emlékezés nem a megértésről szól, hanem a hűségről. A hűségről az áldozatok felé, a hűség a remény felé. Református lelkipásztorként azért vagyok itt, hogy emlékezzünk együtt, és továbbadjuk az emlékezetet. Mert ahol egy ember életét elvették, ott minden élet sérül. És ahol egy ember emlékét megbecsülik, ott gyógyulik ezt a világ. Tudjuk, hogy a csend és a bűnrészesség gyakran jellemezte múltunkat. De más utat választunk, a kiállás útját, a továbbmondás útját. Áldás legyen az elhunytak emlékén, a béke, a salom ölelje át ennek a világnak minden szegletét, és én is köszönöm, hogy megengedtétek, hogy veletek együtt emlékezzek, hogy megoszthattuk ezt a szent pillanatot.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Miskolcon megtartott holokauszt mártírok napi megemlékezésre látogattunk el. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.